Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő, coach, és itt a Pszichológia Egyszerűen podcastben olyan tudást adunk át neked, melynek segítségével jobban megismerheted a saját belső világodat, és kipróbált megküzdési stratégiákat kapsz az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és a környezeted pszichológiai jólléte, és örömmel hallgatsz szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a kedvenc podcast lejátszódon, vagy a YouTube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma, és szeretnél egy átfogó képet kapni a mindfulness működési módjáról, és a személyes életedre gyakorolt pozitív hatásairól, akkor szállj rá időt, és hallgass meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az odavezető utat. Mit tehetünk azért, hogy tudatosabban és fókuszáltabban éljünk? Hogyan fejleszthetjük a tudatos jelenlétünket? Milyen elemei vannak a mindfulnessnek, és pontosan mit takarnak ezek? Ebben a részben a mindfulness, a tudatos jelenlét elemeit vesszük górcső alá, Svanner Kovács Magdival és Dr. Svanner Gáborral, a Svanlék Rehabilitációs Központ alapítóival. Továbbá pár olyan praktikát is megosztunk veled, amikről hisszük, hogy segíteni tudnak a pillanat tudatos megélésében. Igen, fontos az, hogy mi gyakoroljunk, és próbáljuk ugye trenírozni a mi figyelmünket, de hogy az is nagyon fontos, hogy lássuk, értsük, elismerjük azt, hogy az a környezet, amiben élünk, az nagyon sok olyan ingert jelent számunkra, ami minket ebben meggátol, vagy nagyon megnehezíti azt, hogy tudatosan jelen legyünk. És hogy miközben mi gyakorlunk és belül dolgozunk azon, hogy meg tudjunk egyre többször érkezni ebbe a tudatos jelenlét állapotban, azért nekünk a környezetünket is, amennyire lehet, meg kell próbálni kontrollálni. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon fontos kimondani, hogy ha valamiben szeretnék elmélyülni, akkor mondjuk ne szóljon a rádió, a tévé, és beszélgessek közbe, és még nem tudom micsoda, hanem próbáljam úgy alakítani a környezetemet, hogy minél kevesebb inger érjen engem. Ezt meg tudjátok erősíteni?
Abszolút megerősítem. Csak egy példa erre, hogy ahol dolgozunk a klinikán, ott én meg Magdi leginkább, talán most már a kollégáink is kezdik, a mindful evést gyakoroljuk, ami azt jelenti, hogy evés közben nem beszélgetünk, mert akkor a figyelmünk a beszélgetés témájára fog irányulni, hanem arra figyelünk, hogy konkrétan milyen ízeket élünk meg, vagy akár az ételnek az állagára, hogy most ez megfőtt, vagy nem főtt, vagy sós, vagy bármi, de hogy lényeg az, hogy ezek a nagyon egyszerű, de nagyon intenzív fizikai ingerekre figyelünk, és megkérjük ilyenkor, hogy ne beszéljenek hozzánk. Ez nem mindig könnyű egyébként, és néha kicsit kellemetlen is, amikor egy vendég érkezik hozzánk, vagy mondjuk akár egy próbanapon van egy kollega, hogy most hogy mondjuk azt neki, hogy ugye csak most ne beszélj már hozzánk. Tehát valahol ez olyan ciki is egy kicsit, hogy magyarázzam el, hogy én szeretnék az mindful enni. Tehát, hogy annyira jelenleg még azok az emberek lógnak ki a sorból, akik erre próbálnak figyelni és gyakorolni, és ez tényleg nagyon nehéz egy munkahelyen, például egy ilyen munka közös ebédnél ezt így létrehozni.
Én nem tudom nem előni most itt azt a poént, hogy látjátok, az ősi magyar bölcsesség az már mindful, hogy magyar ember evés közben nem beszél.
Igen, ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes dolog, igen, hogy ez honnan jön ez a mondás, mert hogy valóban erről szól tulajdonképpen, hogy miért ne beszélnénk, hiszen az annyira a szociális kapcsolatoknak az erősítése, amúgy a közös étkezés, és hogy különösen az egyik pszichológus kollega jelezte, hogy már pedig ő szeretne, nagyon szeretne beszélgetni, és hát jó, van ez egy egyéni döntés, ezért ülünk külön asztalnál, de ez meg nem erősíti az együttlevést, vagy a kapcsolatokat. Én azt gondolom egyébként, hogy amikor viszont beszélgetünk, akkor viszont én nagyon is odafigyelek, hogy mit mond a másik. És sokszor van az, hogy vagy akár paciensek is mondták már, hogy én hogy emlékszem dolgokra jobban, nem emlékszem jobban, csak odafigyelek. És akkor hogy felromban megjegyzem, hogy de hogy ezt mondta, hogy 1998-ban ez is az történt, Tehát, hogy jobban ott vagyok, jobban jelen vagyok, jobban tudok a másikra figyelni, jobban tudok hozzá kapcsolódni is.
Fogunk még itt a végén beszélni konkrét gyakorlatokra, de te már most behoztad a tudatos vagy mindful evésnek a gyakorlatát, amikor tényleg az ízekre, az illatokra, a konzisztenciára a szánkban, az állagára, a látványára irányítjuk a figyelmünket, miközben eszünk. És itt azért hagy húzzam alá, hogy amit mondasz, mennyire fontos a tudatos hallgatás. Hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy hallgatunk valamire, akkor igazából folyamatosan a saját fejünkben vagyunk. Igen, igen, nekem is az van, igen, erre majd azt fogom mondani, hogy nem, nem, ez nem úgy van. És ez a belső monológ az, amire figyelünk, ahelyett, hogy azt figyelnénk, amit a másik mond. És én egyszer egy vezetői tréningen voltam, ahol ezt konkrétan gyakorolnunk kellett, hogy egy percen keresztül úgy figyeld a másikat, ahogy beszél hozzád, hogy csak és kizárólag őt figyeled, és nem a fejedben lévő mozit nézed, és hát megdöbbentem, hogy ez mennyire nehéz, akár egy percen keresztül tényleg a másikat figyelni, és mondod, Gábor, hogy neked is ez hosszú gyakorlat eredménye, hogy már a pácienseiddel akár így tudsz leülni, hogy ténylegesen rájuk figyelsz. És ezt ugye ajánljuk a hallgatóknak is, hogy próbálják ki, milyen az, amikor kollégájukra, párjukra, gyerekükre egy percig csak rájuk figyelnek. Nagyon érdekes élmény.
Pedig ugyanakkor az nagyon fontos, hogy a másik oldalon, a másik ember nagyon is pontosan érzékeli azt, hogy te tényleg figyelsz rá, vagy sem. Ezért van az, hogy még hogyha másik elvileg ott is van veled, és úgy tűnik, hogy hallgat téged, azt érzed, hogy nem hal meg. Tehát pontosan érzed, hogy mennyire van ott veled. Szerintem erre alapvetően van egy jó érzékelője minden embernek, hogy a másik az mennyire van ott.
Különösen olyan helyzetekben, ahol kapcsolatok valami miatt sérülnek, ott pont az egymásra nem figyelés miatt sérülnek. Hogy nem figyelik, nem hallgatják végig a másikat, közbeszólnak, párhuzamosan beszélnek. Az egy fantasztikus dolog, amikor meghallgat minket a másik. Érezzük azt, hogy tényleg ott van figyelmével.
Mondhatjuk azt, hogy ez is egy olyan jelenség, amikor megéljük a pillanatot. Ez már majdnem egy művészet, amikor ebben a pillanatban, amikor ténylegesen figyelünk valakire és kapcsolódunk, vagy valamilyen mindful tevékenységben vagyunk, hogy ez a pillanat megélésének a művészete gyakorlatilag. Mondhatjuk ezt?
Igen, én ezért fogalmaztam az elején a beszélgetésünk elején, vagy az elej felé, hogy ez a figyelem irányításának és rögzítésének a művészete. Tehát ez egy művészet. Egy példa, hogy ahhoz hasonlítanám olyan, mint ez a kötéltáncolás, vagy mondjuk egykerekű kerékpáron kerékpározás, hogy amikor úgy látjuk, hogy valaki mondjuk egy cirkuszba kötélen táncol, vagy úgy járkál, magyarul táncol, ugye azt mondjuk, akkor könnyűnek tűnik, hogy hát megy előre, megy hátra, megfordul, stb. Hát igen, próbáljuk utána csinálni, hogy valóban egyszerűnek tűnik, de mégiscsak egy egyensúlyi állapot, akár ugyanúgy az egykerekű kerékpár is, hogy nem csak oldalra lehet eldönni, előre-hátra is, és ez egyébként ez a hasonlat, ez majd talán később a meditációs gyakorlatban visszatérek erre, hogy mi is ez az oldalra, meg előre-hátra dőlés a figyelmünk szintjén, de hogy ez egy hihetetlen nehéz, de elérhető, de sok gyakorlás árán elérhető állapot, és egy picit még a multitaskingra vagy taskingre visszatérve, én azt gondolom, hogy van multitasking, de az egy kétdanos, minimum kétdanos szint, tehát fekete öv kétdan, nem is egy, hát hogy nem biztos, hogy erre kell törekednünk, lehet egy fehér övvel is nagyon, nagyon kitűnően és jól érezni magunkat. Nem kell a multitasking, az egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz, nagyon nagy gyakorlást igénylő folyamat. Például a meditáción belül lehet többféle fizikai érzetre figyelni, mondjuk az orrlégzésünkre, a hűvös beáramlás, meleg ki, mellkasunk tágulása, hasunk tágulása, összehúzódása, ez már 3 pont, és akkor még mondhatnék egy néhányat, és az már multitasking. Szerintem ez már a meditációnál visszatérünk erre, ez már egy nagyon komoly gyakorlásnak az eredménye. Kicsit hasonlítanám a nyelvgyakorláshoz, vagy a nyelvtudáshoz. Tehát ahhoz, hogy egy pár mondatot megtanulunk angolul, és akkor nagyon jó el vagyunk, mert tudunk kenyeret kérni, meg meg tudjuk kérdezni, hogy merre van a posta, meg a nem tudom, az különböző múzeum, és arra valamit válaszolnak, az egy alapszint, aztán lehet beszélgetni emberekkel, valahogy megértjük egymást, az egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen conversational szint, és van egy nagyon magas szint, ahol már poénkodni tudunk, megértünk finomságokat, vagy akár szinte ilyen tolmásszint, tehát az már a művészi szintje a nyelvtudásnak. Ezt most példaként hoztam, vagy párhuzamként a mindfulness különböző szintjeihez.
Hogy mielőtt tovább megyünk arra, hogy hogyan is érhetjük el ezt a mindfulness állapotát, hogy akkor csak összefoglalásként miből áll maga ez a mindfulness? Tehát, hogy van egy tudatos figyelem, ugye van közben egy ítéletmentesség, tehát, hogy úgy vagyok ott, hogy nem ítélkezzem afölött, amit megfigyelek, ugye? Próbálok nem reagálni rá, és próbálok kíváncsi lenni, illetve elfogadó. Ez jól leírja azt, hogy milyen elemei vannak a mindfulnessnek?
Szerintem igenis, hogy ezek valójában össze is függnek, illetve szinte automatikusan következnek akkor, vagy abból, hogyha tényleg ki tudom a figyelmemet rögzíteni mondjuk a légzésemhez. És akkor valójában azzal, hogy mondjuk a légzésem figyelésénél ott tudom tartani a figyelmemet, akkor bármi, ami történik körülöttem, hiszen ugye a légzésemet nem csak akkor tudom figyelni, és az majd egy következő pont, amikor éppen meditálok, hanem ugye a Gábor is említett, hogy időnként akár egy beszélgetésben is figyel a légzésére, tehát lehet ezeket átvinni, ezeket a gyakorlatokat a hétköznapi életünkbe is, és minél inkább rögzítem mondjuk a légzésemnél a figyelmet, annál inkább akár a másik lehet egy sértőt mond, de egyszerűen nem veszem fel, tehát itt van az, hogy nem leszek reaktív, se érzelmileg, se másképpen, és megvan az a fajta nyitottság, hogy vajon miért mondja ezt, tehát hogy nem rögtön reagálok csípőből, és ezek mind egyszerre vannak jelen, ez az ítéletmentesség, ez a nyitottság, ez az a fajta elfogadás. Az elfogadás nyilván arra vonatkozik, hogy ez történik, tehát nem azt mondom, hogy jó, hogy a másik mondjuk szid engem, csak egyszerűen elfogadom, hogy ez történik most. És ezek mind egyszerre történnek meg szerintem akkor, hogyha tényleg abból a reaktivitásból visszább lépünk, amit a gondolatok pörgése hoz automatikusan.
Én azt vettem észre néhány év mindfulness gyakorlás után, hogy stresszes helyzetekben is képes vagyok már sokszor egy ilyen egy fél másodperces szünetet berakni a közé, hogy valami történik velem, és hogy én arról valamit gondolok, és elkezdek az érzelmeim alapján cselekedni. Hogy ez a kis mini szünet beépítése, ez egy nagyon nagy eredmény szerintem, hogyha valaki sokáig gyakorolja mindfulness-t, igaz?
Így van.
Abszolút. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy ha úgy gondolunk a mindfulness-re, mint a gondolataink, most egy picit így az agyamat és a gondolataimat szimbolizálom így a kezemmel, hogy a gondolatainkból kinézünk egy pillanatra, vagy kihallgatózunk, vagy nyilván az íz meg az illatok felé is tudunk lépni, de leginkább kinézünk, kitekintünk, akkor ott nincsenek a gondolatok, az ítélet is, vagy egy ítélkezés is gondolat. Hogy ez most jó vagy rossz, az is egy gondolat. Tehát ezek mind gondolatok. Ha ebből ki tudunk nézni, ott nincs semmi. Ott nincs jó meg rossz, ott csak látvány van.
Meg kell ezt kérdeznem, és ez nem feltétlenül a kezdőknek a kérdése, de hogy én azt gondolom, hogy már a hallgatóknak, akik mostanáig velünk jöttek, most már biztos, hogy kedvet csináltunk, és talán érdemes őket felkészíteni arra, hogyha belefognak majd a mindfulness gyakorlásába, akkor lehet, hogy nekik is egy nap föl fog merülni az a kérdés, amit most én felteszek, hogy amikor mi képesek vagyunk megfigyelni a mi gondolatainkat, ahogy Gábor most ezt leírtad, akkor bennem fölmerül a kérdés, hogy akkor mi most a gondolataink vagyunk, vagy mi most az a valaki vagyunk, aki meg tudja figyelni a gondolatainkat kívülről? Nem tudom a választ.
Nagyon jó a felvetés.
Költői a kérdés.
Igen. Valójában benne van a válasz is, de nagyon jó. Egyébként a gondolatainkat is meg tudjuk figyelni. Tehát a gondolatainkból kinézve egy-egy gondolatot is meg tudunk figyelni, meg kifelé is tudunk nézni, de valójában ez a megfigyelő én, ez a megfigyelő vagy a valódi énünk, ezt mondta az eredeti, tehát eredetileg Buddha is, illetve hát ezt már a korábbi hagyományokban, ha egy picit visszakalandozunk a vallások felé, nagyon sok úgy a hindu vallásban, mint a taoizmusban, zsidó vallásba, keresztény vallásba is, nyilván a figyelem azt tud Isten felé, vagy egy vallási vezető Mózes, Jézus, Mohamed, vagy bárki egyéb felé is tanítások felé fordulni, az ugyanúgy a figyelemnek a rögzítése a gondolatainkból, és adott esetben egy gondolatrendszer felé is tudjuk, vagy egy hitrendszer felé, vagy egy érzésrendszer felé is tudjuk a gondolatainkat irányítani, szeretet érzése felé is tudjuk irányítani a figyelmünket. Ilyen értelemben a haladók felé, vagy haladóknak ezt üzenem, hogy a figyelem irányításának művészete, én ezért fordítom így magamnak, mert az abban benne van, hogy lehet ez egy fizikai inger, egy látvány, egy szép naplemente, lehet egy gondolat, ami hozzáfűződik, egy emlék, hogy 20 évvel ezelőtt milyen szép volt a Balatonnál, amikor a családdal ott kempingeztünk, lehet egy érzelem, hogy milyen jó éreztem magam, vagy milyen jó barátokkal együtt lenni, vagy akár, tehát sok minden felé tudom ezt a figyelő énemet irányítani, de nem a gondolataim vagyok.
Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre, a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a YouTube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam, Svanner Kovács Magdival és dr. Svanner Gáborral a Pszichológia Egyszerűen adásában, a mi hamarabbi viszontlátásra, viszonthallásra.